azt gondolom van fellendülés, hál' Istennek. A visszajelzésekből, az ügyfél visszajelzésekből egyértelműen azt lehet mondani, hogy elindult, vagy újraindult, nem tudom melyik a jó szó, de van mozgolódás, a cégek is bekapcsolták a turbogombjaikat, és ugye, ahogy szoktuk mondani, ha van operáció, működés, ne adj Isten növekedés, azt tényleg valahogy kell finanszírozni, most belülről finanszírozzuk, vagy kívülről, az egy másik kérdés, és erre gondoltuk, hogy ezt kicsit járjuk körbe, talán újra, vagy átismételve, hogy ez miket jelent ez a témakör a visszatérő finanszírozás tőkebefektetések témakörében.
Tehát ugye arról fogunk beszélgetni, hogy honnan lehet forrást, finanszírozást bevonni, mikor melyik megoldást célszerű alkalmazni belülről, vagy kívülről vonjunk-e be, vagy vonjon-e be egy cég forrást. Milyen megfontolandó szempontok vannak? Honnan érdemes egyáltalán az erről való gondolkodást elindítani?
Hát ugye klasszikusan, vagy inkább ugorjunk vissza akár egy fél évet is, ugye ezt mi azért próbáltuk folyamatosan nézni, hogy milyen forrás lehet, bevonási lehetőségek vannak az elmúlt egy évben. A Covid elején, ugye tavaly áprilisban, ezt próbáltuk ugye kommunikálni is, hogy a tulajdonosok, vállalkozók figyeljenek ilyen újabb lehetőségekre, és akkor megérkezve, hogy akkor milyen forrás lehetőségek vannak, ugye klasszikusan kettő van, a hitel meg a tőke, teljesen máshogy működik. Azt gondolom, a hitellel nagyon sokan találkoztak, kölcsönhitel formájában, ugye kamatot és tőkét kell fizetni arra az összegre, akár háztartási szinten is ismerhetjük ezt. Ez a legtipikusabb, nem azt mondom, a legkönnyebb, de azért a tipikusan vállalkozók várhatóan ebben találkozhatnak legelőször. És aztán rögtön kicsit javítom is magam, mert nem teljesen igaz, mert egy startup azért tipikusan nem szokott rögtön egy nagy hitelt kapni, mert ott meg ugye beleütköznek különböző elbírálási meg korlátozásokba. És akkor itt jöhet a másik, hogy akkor mi az a tőke, milyen tőkejutatások, tőke lehetőségek vannak. Itt a COVID idején ezek szerintem ezt makroszinten eléggé jó elérhető különböző tőkejutatások, akár állami hátterű tőke befektetők, széles tárháza áll rendelkezésre, és azt én is meg tudom erősíteni, ugyanúgy más versenytársakkal összhangban, hogy ez elég erőteljes a mostani világban, Magyarországon, a globálisan is, áramlik a gazdaságba a pénz, tőkebefektetőkön keresztül is, hiszen megpróbáljuk ezt a COVID-ot valahogy átvészelni makro-mikro szinten is.
Nézzük meg azt, hogy mikor érdemes az egyik formával, tehát mondjuk a hitelezés lehetőségével, vagy mikor érdemes a tőkebefektetéssel élni. Ezt hogyan lehet egy cég esetében eldönteni? A hitel ugye az olyan egyszerűnek tűnik, de hát ugye nyilván ára van, kamatot kell fizetni, bár az utóbbi időben nagyon sok állami kedvezményes kamatozású hitel segíti az újraindulását a cégeknek.
Igen, igen, egyik oldal mondhatjuk azt, hogy széles tárház áll rendelkezésre, majd, hogy nem a vállalkozók, tulajdonosok, azt se tudják, hova forduljanak. És hogy említette, és hagyj kapcsolódjak erre, hogy kedvezményes lehetőségek, kijutatási lehetőségek vannak. De hogy napvégen ugye mindig ezt mondják, azért mindennek ára van, nincsen ingyenleves. Máshogy működik egy tőkefinanszírozó, talán egy kicsit komplexebb és bonyolultabb, meg máshogy egy hiteljuttató. A hitelnél ugye az szokott lenni klasszikusan, hogy adnak egy összeget, cserébe ugye kamatot is, és a hitelösszeg teljes tőke részét kell visszafizetni bizonyos időintervallumban, különböző futamidőkben. És akkor nevezzük nevén, hogy a banki hiteljuttatókról beszélünk, ugye neki nincs más eszköze, hogy fedezett oldalról próbálja bebiztosítani azt, hogy ez a hitelösszeg ez visszafizetésre kerüljön. És akkor igazából itt szokott lenni a buktató, hogy milyen fedezetet tud felmutatni, biztosítani a cég tulajdonos menedzsment, cégtársaság. És itt jön az a probléma, hogy mi van akkor, hogyha nem erős, mondjuk eszközállománya fedezettel rendelkezik a cég, akkor mennyire tud hitelt szerezni, és ilyenkor szokott az lenni, hogyha ezt annyira nem tudja biztosan prezentálni a banknak, hogy ő fogja fizetni a havi kamat törlesztő részleteket, akkor hova tud fordulni, mert nincsen mondjuk ingatlanja, amit fedezetként felajánlhat. Hát akkor szokott ez bejönni, hogy akkor megpróbálunk tőkés társat, tőke befektetőt behozni, ahol ugye ott is egy forrás próbálok bevonni, de cserébe nem tudok mást adni, mint hogy a cégemnek egy üzletrészét, részesedését. De az egy másik struktúra, mert akkor ugye fel kell vállalnom azt, hogy lesz egy partnerem, üzlettársam, tulajdonos társam, a cégnek egy részét át kell tolni az új tulajdonos kezébe. A költségek megint mások, egy hitelnél, meg egy tőkerésznél. Tipikusan ugye a klasszikus megközelítés, hogy a hitel az valamennyire olcsóbb, mert van egy erősebb fedezeti oldal, ha hitel termékről beszélünk. A tőke meg azért drágán, mert egyfajta nagyobb kockázatot vállal a tőkéstárs, hiszen ha beszáll, odaadja azt a forrást, akkor a kezében igen, azon kívül, hogy ő egy tulajdonos társ lesz, nagyon csak a cég vagyona van, összes kockázatával, emiatt ennek az ára nagyobb szokott lenni, az ár pedig ugye egy hozam elvárásban szokott megjelenni.
Mikor melyiket érdemes választani, hogyan mérlegeljen egy-egy cég? Ugye már elmondtuk azt, hogy melyik mellett, illetve ellenében milyen érvek szólnak, de hogyan dönthet egy cég, hogyan hozhatja meg a számára leginkább megfelelő döntést?
Ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy nem is lehet olyan választ adni, hogy sőt, biztos nem lehet olyan választ, ez jobb, a másik rosszabb. Inkább különböző élethelyzetek határozzák meg ennek a kifutását. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor hitel esetében azt kell biztosítani, hogy társaság, és ugye nem csak a hiteljuttatónak, magának, a társaságnak is azt kell biztosítani, és látnia, láttatnia, hogy elegendő cash flow fog rendelkezésre állni a hiteltörlesztésre, kamatok és hitelrészre. És a másik oldal, hogy azon kívül, hogy mondjuk felhúz egy üzleti modellben egy jó kis cash flow modellt, és az jól mutatja, hogy ki tudja fizetni, a bank azért azt fogja mondani, hogy ez mind szép és jó, de azért egyfajta biztosítékot fog kérni, hogy ha mégse sikerül, akkor azért valamennyit visszanyerjen a bank ebből a odaadott hitelösszegből. Tehát, hogy látszólag ez könnyebb lehet, a tőke oldal inkább azon sokkal komplexebbé válhat, mert onnantól kezdve, hogy a forrás juttató, tehát a tőke tulajdonos részben belül a társaságba és egy forrásod, így rengeteg ajtót nyit ki, mert rengeteg dolgot kell akkor megbeszélni már a régi, vagy hogy mondjuk a régi tulajdonossal, mert mondom, tulajdonossá válik, és akkor meg kell állapodni, hogy akkor hogy lesz a napi operációs működés, és akkor mi lesz ennek a forrás tőke juttatásnak az ára, költsége, hozam elvárása. Emiatt azért komplexebbé válhat egy ilyen tőkejuttatás. Nem ez egy egyedüli dimenzió az, hogy mi az ára ennek a, most mondok valami tőke x millió forintnak, mert ez nem úgy jelenik meg ennek az ára, hogy mint a hitelnél, akkor havonta azért a tőkénél kérek szépen 10 forintot x százalékot. Ez szokott lenni a másik talán vízválasztóvonal, hogy a tőke árának nem úgy jelenik meg, hogy havonta kell ott kell törleszteni, mert ő nem úgy működik, mint egy hitel, hanem egy elvárása van a tőkéstárs tulajdonosnak, tipikusan ugye osztalék formájában részben tudja ezt érvényesíteni, ezt a hozam elvárást, hogy betesz x milliót, akkor megpróbálja éves szinten osztalék formájában valamennyire ezt viszont látni.
Egyébként mondjuk egy hitel esetében, most leszámítva a kedvezményes kamatozású, sőt gyakran önerőt sem kívánó újraindítási kölcsönöket, vagy az állami kezességvállalással elérhető kölcsönöket, általánosságban mit lehet elmondani, hogy mennyi az önerő elvárás?
Inkább a mondjuk úgy nagyobb piaci alapú hiteltermékeket látjuk a különböző struktúrákban a napi munka során, ott meg azért 20-30% nagy átlagban, és akkor megint hozzá kell tenni, hogy vesző, ez tényleg függ a cégtől, a cég helyzetétől, a menedzsmenttől, a piaci helyzetétől, a növekedéstől, és rengeteg ilyen információt tudok felsorolni, amit ugyanúgy a hiteljuttató ugyanígy nézi, és így határozza meg mind a kamatot, kamatköltséget, meg ugyanígy határozza meg a saját erőt. Tehát nem azt mondom, hogy 19%-a nem fog valaki hitelhez jutni, meg azt sem mondom, hogy 35%-a biztosan, mert ahogy a bankok kommunikálják, az céltárság egészét, az operáció egészét, meg a hitel visszafizetésének biztosságát nézik. Tehát ez is egy komplex feladat, nem csak egy 4x4-es Excel-ben ütik be a számokat is, és akkor biztosan megjön a hiteltörlesztés. Általában így szokott indulni minden tárgyas 20-30% önerő, de persze adott helyzet, adott céltárságot tekintve el tud térni a bank, de ennek megvan az ára, ahogy előbb elmondtam, rengeteg feltétel együttes állása alapján tudja mozgatni. Minél biztosabb a megtérülés, a visszafizetés, annál kevesebb önerőt kívánhat a bank, a finanszírozó.
Érintettük azt, hogy újraindul a gazdaság, a cégek is újra terveznek. Ez azt jelenti, hogy forrásfinanszírozási igény merül fel annak érdekében, hogy újra növekedni tudjanak, illetve újra lendületbe kerüljenek a gazdaság újranyitását követően. Érintettük azt, hogy milyen megoldások jöhetnek szóba akkor, hogyha ez a többlet finanszírozási igény megjelenik a cégeknél. A műsor első felében szó volt már a tőkebefektetésekről, a műsor második részében erről fogunk egy picikét bővebben beszélgetni, hogy hogyan, miként szállnak be a tőkebefektetők, és egyáltalán hogyan értékelik a cégeket, mielőtt rászánnák magukat arra, hogy tőkét fektessenek be?
Igen, abszolút releváns a kérdés, mert ugye beszélgetünk finanszírozókról, meg tőkejuttatókról, de jogosan jön a kérdés, hogy jó, hát akkor itt van 100 millió, most direkt mondok kerek számokat. Hát akkor tessék, itt van, akkor mennyi részesítést kapok azért? Úgyhogy adódik a kérdés, hogy akkor nyilvánvalóan valami értékelést kell csinálni, akár a céltársának, akár a befektetőnek, de mondjuk inkább mind a kettő elkészíti a saját értékelését. És mivel a tőkejuttató dominál ebben a pozícióban, ebben a helyzetben, hát valószínűleg az erőteljesebb lesz az ő értékelése. Csak akkor elérkezünk az értékelés, a cég értékelésekhez. Vannak klasszikus háromfajta megközelítés, három módszertan. A eszközalapon értékelünk, ugye amikor megnézzük a méreg szerinti eszközoldalakat piac alapon, és lemondjuk kis túlzással a forrás oldalon található kötelezettségeket és egyéb tételeket. Ez is egyfajta fedezett közeli megközelítés. Azt mutatja, hogyha mondjuk bezárnám a céget, és piaci alapon értékelve értelmeszerűen, amikor kimegyek a piacra, adom a készletet, a vevőket begyűjtöm, bambó kivészem a pénzt, és letörlesztem a különböző szállítói hitel kötelezettségem, akkor mennyi jut. Ugye ez a nettó eszközértékelés megközelítés. Ezt mondom, ez azért egy ilyen finanszírozó megközelítés, mert ha minden kötél szakad és baj van, akkor nyilvánvalóan ez lehet az a menekülési likvidációs érték, amit megkaphat egy tulajdonos. Tehát ezt azért szeretik mondjuk a banki hátterű, nagyon kockázatot kerülő finanszírozók ezt megcsináltatni, mert ez a nevén ez a legutolsó likvidációs érték, az kéne kapni egy cégért. De azért a befektetői világban nem ez a preferált vagy erőteljesebben használ, hanem egy úgynevezett nyeresség alapú értékelés, amikor tipikusan a múltbeli számok alapján, a nyerességszámok alapján megpróbálja értékelni egy hozamkalkuláció alapján, hogy hány év nyerességét éri a cég. Ez egy elég elterjedt, majdnem azt mondom, ez 99%-ban mindenféleképpen megcsinálják. És a harmadik, ugye, amikor ugye arról beszélünk, hogy tőke juttató, hát ugye előjön az, hogy nyilvánvalóan más lesz a cégnek az operáció, az élete, a kockázat besorolása, ha úgy értékelem, hogy mi volt eddig, mondjuk az elmúlt 4 évben, és mi van akkor, hogy beteszek egy nagyobb összeget, abból vásárol, beruház, növekszik az árbevétel, nyeresség, akkor várhatóan 5 év múlva más dimenzióban működik a társaság. Tehát így megkülönböztetünk egy befektetés előtti értékelést, meg egy befektetés utáni időszakos értékelést. Ezt mindenféleképpen megcsinálja a tőkebefektető, hiszen látni akarja, ha ma ez a tőkebefektetés nélkül mondjuk ér mondjuk 1 milliárdot, de ha beteszek több száz milliót a következő években, nyilvánvalóan azt várja, hogy a mostani 1 milliárdos értékű cég 5 év múlva hát ne 1 milliárd dollárt legyen, hanem lehetőleg a többszöröse, és a kettő között fogja megtalálni a válasz. Most jön az ő hozamszámítását, az elvárását ennek a tőkebefektetőnek, a kettő között kell neki learatni a gyümölcsét a befektetésének.
Nyilván ugye minden szereplő esetében mások a szempontok, a mérlegelés szempontjai, de mondjuk nagyjából lehet mondani egy éves szintű hozam elvárást, ami kalkulálható átlagosan, ami megéri egy-egy tőkebefektetés esetében?
Ugye nincs egy fix szám, hogy akkor, ugye a hiteleknél sincs az, hogy most akkor ez 2% vagy 5%. Ugye az is azért, ott a hitelkamat is erőteljesen befolyásolódik, hogy milyen a cég, az operáció növekedés, a képesség, hogy visszafizeti. Ugye az megmutatkozik a kamatkorhoz. Ugyanez van a tőkejuttatónak is, minél kockázatosabb, és akkor elmehetünk a kockázati tőkebefektetők világába, ugye eleve benne van a kockázatosabb projekteket, cégeket, startupokat választanak. Ebből kifolyólag nagyobb a elvárásuk, hogy nagyobb legyen a hozam elvárásuk, mert ha nagyobb a kockázat, nagyobb, valószínűleg nagyobb eséllyel fog nem sikerülni minden befektetés. Tehát ha mondjuk 10 darab portfólió céget visz egy kockázati tőkebefektető, szeretné, hogy mind a 10-be érjen, és óriásit növekedjen, és ki is el tudja adni, és nagyobb hozamot rajzolja, de azért való világ az, hogy azért kockázati tőkebefektető, mert nagyon kockázatos cégekbe fektet be, és várhatóan a 10-ből nem biztos, hogy mind a 10 bejön, úgymond sikerességeben nem jön be, hanem elbukja mondjuk azt, és emiatt a maradék, ami még sikeres, azon tudja realizálni a nagyobb hozam elvárását. És akkor visszatérve a válaszra, Hát azért 15-20% között várható egy ilyen tőkebefektetőnek a hozam elvárása. Mit jelent a hozam elvárás? Tehát, hogy előbb, említettem az előbbi szekcióban, nem az, hogy egy év után várja azt, hogy kifizessed azt a 15%-ot. Ez akkor szokott realizálódni, amikor ugye eladja a részesedését mondjuk ez a tőkebefektető 5 év után, és akkor vissza tudja mérni, hogy összejött neki a 15%, mert mondhatja azt, hogy hát nem szállod, nem akarok kiszállni, mert még nem jött évesítve ez a 15 vagy 20%-os hozamom, akkor nem akarok kiszállni, viszem tovább. De lehet az, hogy valamilyen oknál fogja meghozza a döntést, hogy kiszállok, és nem jön össze neki az évesített 15% hozam, az egy menedzseri döntés, vagy menedzsment döntés, tulajdonosi döntés, bocsánat, tulajdonosi döntés inkább, de átlagban lehet azt mondani, hogy egy jó hátterű, nem egy startup, nem most induló cég, tehát már árbevétele nyerességgel bíró cég, fel tud mutatni egy piaci részesedést, meg növekedést, teljesen jogos lehet egy 15-20%-os hozamelvárás a tőkebefektető részéről.
Egyébként a tőkebevonásnak, tőkebefektetésnek milyen fajtái vannak, milyen lehetséges megoldásai, és egyáltalán ez a két fogalom, ez azonos?
Ugye a legegyszerűbb, ugye, hogy jön az új partner tőkebefektető, és azt mondja, hogy akkor megveszi a részesedést x százalékért, de az nem a cégbe megy az a rész, mert ugye üzletrészt vesz. Ugye őnek egy plusz tőkét kell betenni a társaságba, ami úgy működik a gyakorlatban, hogy ad x forintot, és cserébe kap üzletrészt. Tehát így kerül a cégbe egy forrás, az a tőkebefektető tőke juttatás. De nem csak azt jelenti, hogy ha már ugye tulajdonossá vált avanzsát, akkor nem csak ilyen forrást tud adni ez a tulajdonos a társának, hanem ugye mérleget vizuálisan elképzelve, tehát nem csak tőkeágon tudja biztosítani ezt a forrás finanszírozást, hanem hitelágon is, tehát van ez úgynevezett tagi kölcsön. Tehát ugyanez a tulajdonos azt mondhatja, hogy jó, adtam egy tőkerészt, de én akkor adhatok kölcsön, tehát tagi kölcsönt is adhatok, és akkor úgymond itt már viszont bejön egy hitelági finanszírozás. Tehát ebben a szkenárióban megvalósulhat az, hogy ugyanaz a tulajdonos, mint tőkerészről is biztosít forrás, meg hitelrészről, tehát kölcsönrészt is ad a társaságnak. És hogy előbb említettük, más lesz ott a költsége, az elvárása annak a hozamnak, mert ott visszatérve megint, ott kölcsönt ad, annak lesz kamata, havi, negyedéves, éves kamat elszámolás lehet. Tehát ott rögtön már láthatja annak az ellentétezését a tulajdonos annak a forrásának.
Nyilván bármelyik lehetőséggel is él egy cég, tehát akár tőkebefektetésről, akár banki hitel felvételéről dönt, akkor azért azt egy gondos tervezés előzi meg. Ugye jellemzően a cégek azért 3-5 évre előre üzleti terveket készítenek, nagyobb cégeknél ez akár 10 éves üzleti terv is lehet egy nagyvállalat esetében, tehát nyilván az üzleti modell nélkül, gondos kidolgozása nélkül se banki finanszírozás, se tőkebefektetés nem képzelhető el. Ilyenkor mi mindent kalkulálnak a cégek?
Igen, én is azt tudom mondani, hogy szerintem eléggé elterjedt már ez az üzleti modellezés, üzleti tervek készítése. 20 évvel ezelőtt azért közel se ez volt az elvárt viselkedés, meg a tapasztalat. 20 évvel ezelőtt is kértek üzleti tervet egy finanszírozáshoz, de azt gondolom most már ezen túlmenőleg is elég elterjedt egy minimum egy-két éves, három éves üzleti terv társaságok, menedzsmentek részéről. És ahogy mondtuk, ugye finanszírozás, tőkejuttatás ennélkül nem valósulhat meg. Hozzátéve még, hogy említettük, hogy a tipikus a 3-5 év, nagyobb projekteknél, például naperőmű projekteknél nem ritka a 20-25-30 éves üzleti terv. Az egy más kérdés, ott sokkal egyszerűbben lehet kalkulálni a bevételeket, költségeket, sokkal egyszerűbb operációra van szó. De mindennek alapja igen egy alapos tervezés, és nem tudok ilyen nagy titkot, hát igen, a bevételt kell, meg a költséget kell tervezni. Ugye mondhatja, ez már nagyon bonyolult, az Excel tábla, meg a különböző táblázat készítők, hát mindent elbírnak. Én inkább visszalépnék, hogy ezt már szerintem a mai világban mindenki ezt már tudatosult, hogy ez kell, csak kérdés, hogyan fogja ezeket az adatokat átkonvertálni és betenni egy ugye üzleti tervbe. És azért ugranék egyet előre, hogy ennek az alapja azért, ne felejtsük el, egy jó controlling rendszernek kéne lennie a társaságnak. És értem, hogy nem minden cég van abban a fázisban, hogy az legyen a első beruházás, hogy veszünk egy controlling rendszert, csak ez oda kapcsolódik, hogyha a tulajdonos menedzsment fillére pontosan, vagy közelítőleg tudja azt, hogy a termék szolgáltatásnak az egységára ehhez kapcsolódó ugye árések, azok mennyi, akkor sokkal jobban tud árazni, jobb lehet a piaci pozíciója, és a nap végén valószínűleg jobb lesz a nyereség ráta a kihozótól is. Tehát, hogy ennélkül azért sokkal nehezebb tervezni, és ez megmutatkozik mondjuk az üzleti tervben, hogy akkor van egy nagyon agregált, nagyon nagy összesítő sorokkal dolgozó üzleti terv, vagy teljesen lebontva, minimális költségtétekre lebontva, akár havi lebontás üzleti tervek készülhetnek-e, vagy nem. Ugyanúgy a banki finanszírozó, meg a tőkebefektető is már az árazáson is megmutatkozik, ha ennyire részletes kimutatásokat tud produkálni a céltárság, akkor sokkal komfortosabb is ez a finanszírozó a tekintetben, hogy ezt a társaság ténylegesen tudja, jól tud árazni, érzi azt, hogy melyik termékszolgáltatás jobban megy, nem megy. Tehát ennek azért hosszú távú kihatása van. Egyszerűen ez nem annyira egyszerű, hogy az Excelbe csak úgy beleírjuk. Ezt azért nagyon fogják mondjuk csúnya szóval challenge-elni, tehát olyan kérdéseket fognak föltenni a finanszírozók, tehát nem kell messzire menni. Az üzleti tervnek az első sora, hogy az első sora a bevétel, átbevétel, hát rögtön megkérdezik az következő évekre vonatkozó, miért 15%, miért nem 10 vagy 25? És itt azért alá kell tudni támasztani. Ez mondjuk pont nem a kontraingrendszer fog erre választ adni, hanem mondjuk piackutatás. Milyen piackutatás készített a társaság? Összevetette a versenytársakkal a piaci növekedési kilátásokkal a saját növekedését. Ezt mind alá kell támasztani, dokumentálni, és hihetően kell ezt prezentálni ezeknek a tőkebefektetőknek, finanszírozóknak.